19. Hajnal előtt egy órával Rek, Serbitár, Virá és Vintár egy apró tábortűz körül ültek. Előző éjjel későn vertek tábort egy védett mélyedésben a hegy déli lejtőjén.
Kevés az időnk,
mondta Vintár.
A lovak kimerültek, és még 5 órai út áll előttünk a várig. Lehet, hogy odaérünk, mielőtt isznak a vízből, lehet, hogy nem. Lehet, hogy már most elkéstünk. De van egy másik esélyünk.
Mi az? Kérdezte Rek.
Neked kell döntened, Rek. Más nem teheti.
Mondd, apát. Fáradt vagyok a gondolkodáshoz. Vintár és az albinó egymásra pillantottak.
Mi? A 30-ak? Egyesülhetünk, és áttörhetünk a vár körüli akadályon.
Akkor tegyétek, mondta Rek. Mi a probléma?
Lehet, hogy a teljes hatalmunkat fel kell használni, és akkor sem biztos, hogy sikerül. Ha elbukunk, nem marad erőnk tovább lovagolni. És még ha sikerre járunk is, csak nem egy napot kell pihennünk.
Gondolod, hogy át tudtok jutni a gáton? Kérdezte Virá.
Nem tudom, megpróbáljuk.
Gondolj arra, hogy mi történt Serbitárral, mondta Rek. Mind kirepülhettek a akárhová. Akkor mi lesz?
Meghalunk,
mondta Serbitár halkan. És nekem kell döntenem?
Igen,
felelte Vintár.
A 30-ak elve egyszerű. Delnok úrának a szolgálatába szegődtünk, és az most te vagy.
Rek percekig csendben ült, fáradt agya nem birkózott meg a döntés súlyával. Életének egyéb gondjaira gondolt, amelyek valaha lebirkózhatatlannak tűntek. Ilyen döntés előtt még nem állt. Kimerült volt, nem tudott összpontosítani. Tegyétek meg, mondta. Törjetek át a gáton. Felállt. Elsétált a tűztől, szégyelte magát, hogy akkor hoz ilyen döntést, amikor nem tud tisztán gondolkodni. Virá lépett hozzá, átkarolta a derekát.
Sajnálom, mondta.
Mit?
Amit akkor mondtam, amikor a levélről beszéltünk.
Nem számít. Miért is lenne jó véleményed rólam?
Mert férfi vagy, és férfiként cselekszel, felelte a lány. Te jössz.
Én jövök.
Kér bocsánatot, te csacsi. Megütöttél.
Rek magához húzta a lányt, felemelte és megcsókolta.
Ez nem bocsánatkérés, mondta Virá. És szúra borostád.
Ha bocsánatot kérek, megismételhetem?
Úgy érted, megüthetsz-e újra?
Megcsókolnálak. A tisztáson a 30-ak kört formáztak a tűz körül, kihúzták a kardjaikat és a földbe szúrták maguk előtt. Az egyesülés megkezdődött, elméjük felszabadult, Vintárba áramlott. Az apát név szerint üdvözölte őket a tudatalattiában. Az egyesült erő megrázta Vintárt, küszködött, hogy megőrizze önmagát. Szellemóriásként szállt egy hihetetlen hatalommal bíró újfajta lényként. Csak az egy létezett. Templomnak nevezte magát, és Delnok csillagai alatt született. Újongva szállt, szeme az univerzum látványában gyönyörködött. Jó kedv áradt szét benne. Vintár megtántorodott középen, mélyebbre ásta magát a középpontban. A templomban tudatosult az apád jelenléte, aprócska gondolatként az új valóság peremén.
Drozdelnok, nyugatra!
A templom nyugatra repült, magasan a kőszírtek felett. Alatta csendes, szürke szellem fényben feküdt az erőd, a templom lassan leszállt és akadályt érzékelt.
Akadály?
Előtte!
Lecsapott, de visszalökték az éjszakába. Felvillant a szeme, haragot érzett, a gát fájdalmat okozott. Újra és újra a vár felé szállt, félelmetes hatalmú csapásokkal ostromolta. A gát megremegett. Megváltozott. A templom visszavonult, zavartan ügyelt. A gát kavargó kötként alakult át. Sötét füsté sűrűsödött, sötétebb volt, mint az éjszaka. Kezei nőttek, lábai, 7 pár vágott vörös szem ragyogott 2 szarvú fejéből. A templom sokat tanult életének néhány perce alatt. Az öröm, a szabadság, a tudás jött először. Utána a fájdalom és a harag. Most megismerte a félelmet és a gonoszt. Az ellenség támadott, fekete karmok csaptak az égre. A templom szembeszállt vele, átkulcsolta a hátát. Éles fogak martak az arcába, karmok tépték fel a vállát. Saját hatalmas öklei összezárultak a lény gerincén. Alattuk a második falon elfoglalta a helyét 3000 ember. Drusz minden logikus érv ellenére megtagadta, hogy harc nélkül adja fel az első falat. 6000 emberrel várakozott Eldibáron. Orin dühöngött, ostobaságnak tartotta a tervet, hiszen a fal olyan széles, hogy lehetetlen megvédeni. Drusz csökönyösen kitartott a véleménye mellett, még akkor is, amikor Hogun Orin pártjára állt.
Bízzatok bennem, mondta Drusz, de nem tudta meggyőzni őket.
Próbálta megmagyarázni, hogy az embereknek szükségük van egy aprócska győzelemre az első napon.
De a kockázat, Drusz, mondta Orin. Veszíthetünk is az első napon, nem látod?
Te vagy a Gán, mondta Drusz ingerülten. Módosíthatod a parancsomat.
Nem teszem, Drusz. Melletted fogok állni a falon.
Én is, szólt Hogun.
Meglátjátok, hogy igazam van, mondta Drusz.
Megígérem.
A másik kettő bólintott, mosolyal leplezték a kétségbeesésüket. A szolgálatos katonák felsorakoztak, felvették a vizes vödröket, végighaladtak a fal mellett, átléptek a még alvó társaik lába felett. Az első falon Drusz egy rész pohárral mert a vízből, ivott. Nem volt biztos abban, hogy a nadírok már aznap támadnak. Az ösztöne azt mondta, hogy Úrrik vár még egy feszültséggel teli napot, amikor a hadseregének a látványa megfosztja a védőket bátorságuktól és reményüktől. Drusznak nem volt sok választása. Úrriké a kezdeményezés, nekik várniuk kell. Felettük a templom tovább harcolt, ereje csökkent, amikor a válla és a háta megsérült. A lény is gyengült. Mindketten a halállal néztek farkas szemet. A templom nem akart meghalni még, alig kóstolt bele a keserédes életbe. Szeretett volna mindent közelről is megnézni, a csillagok színes fényét, a csendet a távoli napok mélyében. A szorítása erősödött. Nem lesz öröm a fényben, gyönyör a csendben, ha ez a lény életben marad. A teremtmény felsikoltott, földön túli vérfagyasztó rémséges hangon. A gerince eltört, elenyészett a ködben. A templom lelkének mélyén Vintár felkiáltott. A templom lenézett az emberekre, az apró, törékeny teremtményekre, akik neki készülöttek kenyérből és vízből álló reggeliüknek. Vintár ismét kiáltott, a templom homloka ráncba szaladt. Újjával a falra mutatott. Az emberek ordítozni kezdtek, poharak és vödrök repültek a falról. Mindben fekete férgek tömege úszkált. Az emberek felugráltak, kitört az űrzavar.
Mi az ördög történik arra?
Kérdezte Drusz, amikor a hangok eljutottak a füléhez. A nadírokra nézett, akik a sátor tábor felé áramlottak az ostromtornyoktól.
Nem tudom, de még a nadírok is távoznak. Visszamegyek a Musifra.
Úrik haragosan nyomakodott át Nosztakán széles sátrának bejáratán. Jeges nyugalommal nézett a kint álló őrökre. Mint sztyeppi bozott tűz terjedt el a seregben, hogy hajnalban Nosztakán 60 tanítványának sátrából lélekbe markoló sikoltozás hallatszott. Az előrohanó őrök kettétört hátú halottakat találtak a porban, mint túlhúzott íj hajlott meg a testük. Úrik tudta, hogy Nosztakán összehívta a követőit, hogy egyesült erővel hiúsítsák meg a fehér templomosok támadását, de soha nem értette meg a veszély nagyságát.
Nos? Kérdezte az őrtől.
Nosztakán él, felelte a harcos.
Úrik felnyitotta a sátorlapot és belépett Nosztakán otthonába. Az öreg ember egy keskeny ágyon feküdt a kimerültségtől szürke arccal, izzadságtól síkos testtel. Úrik odahúzott egy zsámolyt és leült mellé.
Tanítványaim?
Suttogta Nosztakán.
Mind meghaltak.
Túl erősek voltak, Úrik,
mondta az öreg.
Kudarcot vallottam.
Mások is vallottak már kudarcot, mondta Úrik. Nem számít.
Nekem számít,
kiáltotta a sámán, és megrándult, ahogy megfeszült a háta.
Büszkeség, mondta Úrik. Semmit sem veszítettél, csak kikaptál egy erősebb ellenféltől. Nem sokat segít Delnokon, így is legyőzöm őket. Nem állhatnak meg előttem, pihenj, és ne vállalj kockázatot, sámán. Ez parancs.
Engedelmeskedem.
Tudom, nem akarom, hogy meghalj. Eljönnek, érted?
Nem. A becsületes harcban hisznek. Ha pihenek, békén hagynak.
Akkor pihenj. És ha megerősödtél, megfizetnek.
Nosztakán elvigyorodott.
Megfizetnek.
Messze délen a temploma csillagok felé szállt. Vintár nem tudta megállítani, harcolt, hogy nyugodt maradjon, mert amikor a templom rémülete átcsapott felette, majdnem elnyelte. Az ellenség halálakor az apát megpróbálta visszahívni a 30-akat. A templom önmagába nézett, és felfedezte Vintárt. Vintár megkísérelte megmagyarázni a jelenlétét és azt, hogy miért kell a templomnak lemondani a létéről. A templom megvizsgálta az igazságot, és elmenekült, mint egy üstökös, a mennyet kereste. Az apát megpróbálta Serbitárt szólítani, kereste a fülkét a tudatalattiában, ahová elhelyezte. Az élet szikrája, ami valaha az albino volt, kivirágzott, és a templom megremegett, mert érezte, hogy egy része kiszakad. Lassított.
Miért teszed ezt velem?
Kérdezte Vintárt.
Így kell lennie.
Meghalok?
Nem. Mindünkben tovább élsz.
Miért kell megölnöd?
Sajnálom,
mondta gyengéden Vintár. Serbitár segítségével megtalálta Arbedarkot és Menahemet. A templom összezsugorodott, Vintár bezárta a szívét a mindent elárasztó gyász előtt. Négyen előhívták a 30-ak összes tagját, és nehéz szívvel tértek vissza a tisztásra. Rek Vintárhoz sietett, amikor az apát kinyitotta a szemét és megmozdult. Időben odaértetek? Kérdezte.
Igen, morogta fáradtan Vintár. Pihennem kell.
Alkonyat előtt egy órával lovagoltak át a nagy főkapun, izzadt, poros, fáradt lovaikon. Emberek szaladtak elő, hogy Viráét üdvözöljék, katonák és polgárok kérdezgettek drenai hírekről. Rek a háttérben maradt, amíg be nem értek a várba. Egy fiatal tiszt elkísérte a 30-akat a szállásukra. Virája és Rek pedig a legfelső szobák felé indultak. Rek halálosan kimerültnek érezte magát. Levetkőzött, hideg vízben megfürdött, megborotválkozott, és átkozódott, amikor az éles penge, Horeb ajándéka megvágta a bőrét. Kirázta a port a ruhájából, és ismét felöltözött. Virája a saját szobájába ment, Rek nem tudta merre. Felkötötte a kardját, és elindult a díszterem felé, de kétszer is útbaigazítást kellett kérnie. Odaért, és magányosan üldögélt a régvolt hősök márvány szobrai előtt. Elveszettnek érezte magát, jelentéktelennek. Amikor megérkeztek, hallották, hogy a nadírok már a fal előtt állnak. A város népe körében érezhető volt a pánik hangulat, tucatnyi menekültet láttak megrakott szekerekkel távolodni a várostól, egy hosszú, gyászos karavánt. Rek nem tudta, az éhsége vagy a fáradtsága erősebbe. Felállt, enyhén megingott, egyre hangosabban káromkodni kezdett. Az ajtó mellett ember magas ovális tükör állt, magas, széles vállú, hatalmas alak nézett vissza belőle, céltudatos, szürkéskék szemekkel, erős állal, szikártesttel. A kék köpeny, bár az utazás megviselte, még mindig impozánsan simult a vállára. A combjáig érő szarvasbőr csizma lovassági tiszti külsőt kölcsönzött neki. Rek Drozdelno grófját nézte. Annak látta most, aminek mások. Mások nem ismerhetik a belső kételjeit, csak a külső látszatot. Legyen. Kisétált a halból, megállította az első katonát, megkérdezte tőle, merre találja Druszt. Az első falon, felelte a katona, majd elmagyarázta, hogyan jut oda. Amikor a nap eltűnt a hegyek mögött, a magas, fiatal gróf az Eldibár felé indult, átsétált a városon, vett egy darab mézes süteményt és séta közben megette. Besötétedett, amikor a második falat elérte, de az őrség átengedte és végül belépett az első fal mögötti szabad térre. Felhők takarták el a holdat és majdnem beleesett egy árokba, amikor átment a téren. Egy fiatal katona állította meg és mutatta meg a keskeny fahidat. Nyíl íjászai közé tartozol? Kérdezte a katona, mivel nem ismerte fel a magas idegent. Nem. Hol van Drusz? Fogalmam sincs róla. Lehet, hogy a gyilokjáron, lehet, hogy az étkezdében. Hírnök vagy? Nem. Melyik az étkezde? Látod ott a fényeket? Az a kórház. Mögötte a raktár, menj tovább, amíg nem érzed a latrinák bűzét, ott fordulj jobbra. Nem tévesztheted el? Köszönöm. Semmiség. Újonc vagy? Valami hasonló, feleltek. Hát,
Azt hiszem, elkísérlek. Nem szükséges. De igen, mondta a férfi, és Rek valami hegyeset érzett a hátában. Ez egy ventriai tör, és azt javaslom, hogy sétálj szépen előttem. Nem értem. Miért? Először is. Valaki már megpróbálta Druszt megölni, másodszor is. Nem ismerlek, mondta a férfi. Menj, majd megkeressük együtt. Elindultak az étkező felé. Ahogy közelebb értek, hallották a hangokat az épületből. Őrség állította meg őket, a katona válaszolt nekik, és Drusz iránt érdeklődött. A falon találod, a toronykapu mellett, jött a válasz. Erre, mondta a katona, és Rek felmászott a lépcsőkön. Ott megtorpant. A síkságon sok ezer fáklya és tábortűz világította meg a nadírsereget. Ostromtornyok sorakoztak, óriások gyanánt, völgyfaltól völgyfalig. Ameddig a szem ellátott, a völgy fényben úszott, mintha magát a pokol második bugyrát szemlélték volna. Nem szép látvány, igaz? Kérdezte a katona. Attól tartok, nappal sem lesz szebb, felelte Rek. Nem tévedsz, értett egyet a másik. Menjünk. Drusz előttük ült, a párkány mellett egy kisebb csoport katonával beszélgetett. Egy csodálatosan kidolgozott történetet mesélt, amit Rek már hallott korábban. A poén elérte a kívánt hatást, az éjjeli csendet nevetés törte meg. Drusz szívből együtt nevetett a katonákkal, azután észrevette az újonnan érkezetteket. Megfordult és alaposan megnézte a kék köppenyes férfit.
Nos?
Kérdezte a katonát.
Téged keresett, parancsnok, magammal hoztam. Hogy pontosabbak legyünk, mondta Rek, arra gyanakodott, hogy orgyilkos vagyok. Ezért a hátamnak szegezett egy tört.
Drusz felhúzta a szemöldökét.
És orgyilkos vagy?
Mostanában nem. Beszélhetnénk?
Azt tesszük.
Négy szem közt.
Kezd el a mondandódat, és eldöntöm, hogy magánügye, mondta Drusz.
A nevem Regnak. Most érkeztem a 30-ak templomának harcosaival és virájéval, a gróf lányával.
Négy szem közt beszélünk,
döntött Drusz. A katonák eltávolodtak.
Beszélj,
mondta Drusz. Hideg szemei Rek arcát fürkészték. Rek leült a melvédre és kibámult a völgybe. Kicsit sokan vannak, nem?
Megrémiszt?
A lelkem mélyéig. Látom, nem vagy olyan hangulatban, hogy megkönnyítsd a beszélgetést, ezért egyszerűen közlöm veled a tényeket. Jó vagy rossz, de én vagyok a gróf. Nem vagyok ostoba, sem tábornok, bár a kettő néha egy és ugyanaz. Egyelőre nem bírálom felül a parancsaidat, de jegyezd meg, nem vonulok a háttérbe, ha dönteni kell.
Gondolod, hogy megvan rá a jogod pusztán azért, mert lefektetted egy gróf lányát?
Kérdezte Drusz. Tudod, hogy igen, de nem ez a lényeg. Harcoltam már korábban, értek annyit a stratégiához, mint bárki más a várban. Emellett velem vannak a 30-ak, és az ő tudásukkal senki nem vetekedhet. És ami még ennél is fontosabb, ha itt kell meghalnom ezen az Isten verte helyen, akkor nem nézőként teszem. Irányítani akarom a sorsomat.
Sokat veszel a válladra, fiam?
Nem többet, mint amivel elbírok.
Tényleg így hiszed?
Nem, felelte Rek őszintén.
Gondoltam, vigyorgott Drusz. Hát mi az ördögért jöttél ide?
Azt hiszem, jó humorérzéke van a sorsnak.
Az én koromban is az volt, de te józan férfinak látszol. El kellett volna vinned a lányt Lentriába, és ott teremteni otthont.
Drusz, senki nem viszi virájét sehová, ahová ő nem akar menni. Háborún és háborús történeteken nőtt föl, kívülről idézi a hősi tetteidet és a tényeket. Amazon, és ide akart jönni.
Hogyan ismerkedtetek meg?
Rek mesélt az útról, Drenámból Skultikon át, Reinald haláláról, a 30-akról, az esküvőről a hajón, a küzdelemről a satulikkal. Az öreg megjegyzés nélkül hallgatta végig a történetet.
És itt vagyunk, fejezte Berek. Szóval megszállott vagy? Mondta Drusz.
Ezt nem mondtam, csattant Ferrek.
Dehogy nem, fiam. Azzal, hogy elhallgattad. Nem számít, harcoltam már hasonlók mellett. Csak azon csodálkozom, hogy a satulik elengedtek. Nem egy becsületes fajként ismerem őket.
Azt hiszem, hogy a vezetőjük Joachim kivétel.
Figyelj, Drusz, hálás lennék, ha hallgatnál erről a veszettségről. Drusz nevetett.
Ne légy ostoba, fiam! Te mit gondolsz, meddig őrzöd meg a titkodat, ha harcolni kezdünk? Maradj mellettem, és én gondoskodom róla, hogy ne vágj le senkit a mieink közül.
Hát ez rendes tőled, de azt hiszem, lehetnél egy kicsit vendégszeretőbb is. Kiszáradtam, mint egy keselyű.
Kétségtelen, hogy a beszédtől szomjasabb lesz az ember, mint a harctól, mondta Drusz. De gyere, keressük meg Orrint és Hogunt. Ez az utolsó esténk a csata előtt. Ünnepeljünk!